Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A hírnév fonákja. Akár egy ilyen címet is adhatnék a mai tetőterasznak, hiszen vannak olyan árnyoldalai a sikernek, a diadalnak, az elismerésnek, amire az ember nem is számíthat, de íme most pontosan ezzel a helyzettel szembesülünk, hiszen Karikó Katalin arra kényszerül, hogy felhívásban tegye közzé, hogy visszaélnek a nevével, a márkává vált nevével, több ízben is, sőt, nem csak közlemény, hanem feljelentés is készült az ő nevében. Köszönt a Nobel-díjas biokémikust itt a tetőteraszon. Mennyire fanyarú, mennyire rossz érzés, amikor egy tudományos vívmánynak a farvizén valaki nyerészkedni akar, és a vívmány tulajdonosának óhatatlanul hát föl kell lépnie.
Én úgy teszem, hogy ezzel jár, és ezért valamit tennem kell, segíteni, fölvilágosítani az embereket, és hogy elmondani, hogy mindez, amit itt hirdetnek, ez legjobb esetben hatástalan. Voltak, akik ugye vásároltak dolgokat, bőrgombára, körömgombára, és egy üres tubust kaptak, levegő volt benne. Szóval itt ezek csalók, és az embereket fölvilágosítom ezzel kapcsolatban. Hát ez persze, hogy ez bosszantó, mert sajnálom az embereket, de nagyon sokan fordultak hozzám a Facebookon is, és kérdezik, hogy ez igaz, és akkor mindig tájékoztatom, és néha így kiadok közleményt, hogy kérem, ne vásároljanak.
Mennyire hatékonyak ezek a közlemények, illetve maga a feljelentés az ismeretlen tettes ellen, vagy hogy történik? Most csak nagyon röviden, hogy a hallgatók is legyenek képben.
Igen, hát többször nyomozóizoda meg egyebeket is megfizettem, hogy utána menjenek, de ugye mindegyik szál eltűnik. Egyébként több Románián keresztül vezetett, és végül is ott eltűnt ilyen offshore cégek, és nem lehet utolérni. Úgyhogy az egyetlen módja csak a felvilágosítás. Tehát nem lehet elérni embereket, és megváltoztatják, hol árulják, és már a linken más lesz valami. Szóval ilyen nagyon manipulatív emberek ezek.
Hát akkor pontosan rosszul jött ez Karikó Katalinnak, mert amúgy is az ideje nagyon katonásan beosztott, most ezzel is pluszban foglalkozni, de valószínű, hogy ez a média kitettség, ez az úgynevezett sztárolás, ez erről is szól, és ezt valamilyen szinten alapjáratban is kezelni kellett. És én láttam több ilyen fellépését, akár a beszélgető műsoroktól elkezdve pódium beszélgetések, de még mondhatnám még az akadémiai közel is a fellépéseit, hogy tulajdonképpen ön menet közben szokta meg, ugye oktatóként van kapcsolata azzal, hogy egy közönség előtt hogyan kell föllépni, de hogy ezt a típusú, a sztárolt, a személyiségként, példaképként felmutatott tudósnak a habitusát, ezt így rendre magára öltötte. Nekem az volt a benyomásom, ez is egy tanulási folyamat.
Hát igen, valóban én mint kutató ugye a laboratóriumban dolgoztam, és nem tartottak az órom elé mikrofont, hogy most mondjak valamit valamiről, és hát ugye ez idővel kialakult, és ugye fontos a sajtó, fontos a kommunikáció, és ezért próbáltam a lehetőséget megragadni, és tájékoztatni az embereket magáról, a vakcináról, a vírusról, meg a fiatalokat lelkesíteni az irányba, hogy a tudomány az egy izgalmas terület, és hogy annak művelése az egy nagyon megtisztelő feladat. Úgyhogy próbáltam a lehetőséget kihasználni, és az pedig, hogy ma, amikor az ember elmúlt 60 éves, már akármilyen híresség lesz, már nem fog megváltozni, nem veszi le a lábáról. El tudom képzelni, hogyha valaki sokkal fiatalabb, mint én, hogy azért megszédül ebbe, de nálam nem történt ilyesmi.
Igen, hát az köztudott, hogy azokat a díjakat, amelyek ugye pénzjutalommal is járnak, azokat arra használja felsorozatosan, hogy visszapörgeti tulajdonképpen az oktatásba, a képzésbe, a kutatásba. Említette a 60 évet. Na most én néztem ezt az akadémián az előadását, és az első kivetített grafikon pontosan arról szólt, hogy 60 éves ez a történet, amelynek a végén ugye egy olyan jelzőtábla áll, hogy Karikó Katalin és Drew Weissman Nobel-díj 2023, és hogy 20 éves etapokra lehet ezt az időszakot tulajdonképpen taglalni. Hogy lehet akkor mégis meggyőzni a gazdasági elitet egy olyan profitorientált és hatékonyságcentrikus társadalomban, mint az amerikai, vagy általában a nyugati, hogy most ezentúl investáljon egy olyan törekvésbe, egy olyan erőfeszítésbe, ami 20 évenként részeredményeket produkál?
Hát valójában ugye az optimizmus ott áll, hogy hamarabb lesz majd valamilyen eredmény, és hát ugye itt azért nem nagy gond az, hogy beleinvestáljanak, ugye nyilván azt a pénzt rakják bele, amit nem a kenyérre kell, és hát sok ember szereti érezni azt, akinek van pénze, hogy valamiben produkcióba létrejön valami, tehát vagy a ilyen cégekbe investál, vagy egyetemeknek adja a pénzét, és elmegy, és meghallgatja, hogy mi mindent fedeztek fel az ő pénzén. És ez sokkal nagyobb örömet okoz, mint az, hogy most nem tudom hány százalék kamatra, vagy mit tudom én, mire rakta be, és több lett a pénz. Tehát ez az embertől, az elittől függ, hogy mibe éli át azt, hogy az ő vagyona az hogyan hasznosul.
De azt érzékelte Karikó Katalin, hogy a környezetében is, hát nem azt mondom, hogy mozgalom indult, de hogy ragadós ez a fajta viszonyulás?
Ugye jelenleg engem használnak, hát holnap éppen már Washingtonban leszek, és akkor ugye egy nagy vacsora, és akkor én ott megjelenek, és akkor az emberek ugye többen jönnek, és ott adakoznak, és ez szinte minden díjnál is ugyanúgy van. Tehát, hogy most az én példámon is mutatják, hogy hó, mi lett volna, ha már hamarabb van pénze, és kutathat, és akkor már sokkal előbbre járnánk, és akkor az emberek ezen fellelkesednek. Hát nem tudom, hogy otthon ugye 85 óta, 1985 óta itt élek, szóval nem tudom otthon, hogy mennyire van az emberek szemléletében ez, hogy ne a gyerekemnek adjak oda, hanem adakozzak. Adjam oda, ahol én egy jó ügyet látok, és tegyem oda a pénzemet. Nem tudom, hogy ragadós.
A tudós, a közéleti szereplés, a újabban gyógyszeriparban is érdekelt vállalkozó tulajdonképpen egyazon figurában jelenik meg, és nyilván ezt Karikó Katalinnak is nevezhetjük adott esetben. Hogy lehet ezt úgy képviselni, hogy továbbra is nagyon diszkrét, megvan a maga, hát józan, úgymond habitusa, amire utalt az előbb is, sőt, még azt is felfedeztem, hogy a humora továbbra is ott van. Tehát, hogy ez a sok szereplés, meg az sokfajta odafigyelés, a humorérzéket, meg ezt az önreflexiót nem gyalulta le.
Hát nem, én egy nagyon optimista ember vagyok, és megmondom őszintén, én nem akartam én nagyon a gyógyszeriparba menni, de amikor a felfedezések megtörténtek, ugye más embert meggyőzzek arról, hogy ez milyen fontos, az nagyon nehéz volt, úgyhogy egyből egy céget alapítottam a módosító terrenesekre 2006-ban, és ugye pályáztam is, és ez az egyetlen alkalom, amikor $1 millió kaptam az amerikai adófizetők pénzéből, tehát az egyetem nem adta oda a felfedezést, ez a licencet, és hát így aztán ez a cég így nem ment, de hát továbbra is kutattam, és nagyon aggasztott, hogy ugye hogyan jut az a felfedezés, amit csinálok, ugye láttam az ablakon keresztül, ott van a kórház, ott vannak a betegek, hogy jut ez oda, és akkor realizáltam, hát nekem kell oda vinni, úgyhogy kerestem klinikai fázisban lévő céget, aki tud RMS csinálni, és elmentem Németországba, és elkezdtem azon dolgozni. Tehát nem akartam én a gyógyszeriparba menni, de úgy éreztem, hogy nincs más megoldás. Oda kell, nekem kell oda vinni, nekem kell megcsinálni, én fogok majd Németországba ott ezen dolgozni is. És hát az ember, én magam ugye megmaradtam ugyanaz a kis újszállási, kis érdeklődő leányka, aki közben ugye megöregedett, de alapjában ugyanolyan természetem van, becsületes, ugyanúgy kezelek mindenkit, ahogy elkívánom, hogy más is így gondoljon, vagy kezeljen engem is, és nem nézetlen senki. Hát ugye legtöbb életemben ugye legtöbbször ugye lenéztek, meg félretoltak, ugye hát 4-5-ször el lettem itt távolítva a munkahelyemről, és hát ugye azt mind túl kellett tenni a magam, és akkor koncentrálni mindig a jövőre, és ezt javaslom ma is a fiataloknak, hogy ne kezdjék már sajnálgatni magukat, mert hogy ők az áldozatok, hanem csak gondoljanak, mit tehetnek, és mozduljanak egy más irányba.
Akkor az a makacság a következő, amit ugye kimutat egy lakmuszpapír, hogyha a Karikó vegyületet elkezdjük vizsgálni. Beletartozik az is, hogy lefutja 49 évesen a maratont. Ez befele kellett ez a bizonyítás, vagy ez egy edzés arra, hogy azt a típusú kitartást, ami egyébként önben megvan, tovább acélozza?
Valójában az volt, hogy én minden reggel futottam 6 kilométert. Ez egy éveken át meg volt, sőt, mikor Németországba mentem, már 60 éves koromban is futottam minden reggel 6 kilométert a Rajna partján. Ez egy így kezdődik a nap. És hát úgy elkezdtem, hogy tudok-e én tovább futni, mint 6 kilométert. Aztán futottam 10-et. És akkor márciusban, az egyik évben, 99-ben kitaláltam, hogy hát novemberben lesz a verseny, és akkor a márciusban elkezdek edzeni.
Mármint a maraton, a verseny a maratonról.
A maraton. maraton, igen. Itt a Philadelphia-i maraton verseny az novemberben volt, és hát márciusban kezdtem el növelni a távokat, meg ilyeneket, és hát ez a sport is olyan, hogy mint a tudomány, hogy kitűzünk egy célt, és nem lehet az, hogy jó, holnap fölkelek, és már megvan, hogy holnap például futok egy maratont, azt nem lehet, az ember belehal, ugye az elsőkör is belehal. Tehát az föl kell készülni, és épp az egész élet is ilyen mindig, hogy fölkészülünk. Lépéseket teszünk, kisebbeket, nagyobbakat, és csak haladunk előre. És ezért a sport is nagyon jó, hogy valaki kutatóvá legyen, vagy egy céltudatos emberré legyen az életében, mert akkor is kiállít egy célt, és akkor jó, lehet, hogy az iskolában ő a leggyorsabb, és hú, aztán elmegy az első versenyre, és ő lesz az utolsó, meg kiderül, hogy jó, hát mások is vannak, és még jobbak, mint én, és ez van az életben. És mindig olyanok közé kell menni, akik jobbak, mert akkor mindig inspirál minket, hogy mi is jobbak legyünk, és hát az a sport is jó, mert mondom, ott is nem lehet, hogy csak kukmuk-fukkod áll az ember, és elhajítja a gerejt, és hú, világcsúcsot dob, hanem fölkészülés kell, és rendszeresség kell, meg szóval ez mind segít, ugyanilyen az egész életre is, hogy célokat tűzünk ki, és dolgozunk feléje.
Miközben rótta a köröket hajnalban, mindig arról szólt a történet, hogy ma is teljesíteni, vagy ez a ritmus, ez arra is inspirálta, hogy azon gondolkozzon éppen, ami foglalkoztatta, mert ugye egy adott pillanatban így határozza meg ön a kutatói életformát, hogy állandóan azon agyalok a legkülönbözőbb élethelyzetekben, lehet, hogy most is, miközben mi itt beszélgetünk, Karikó Katalin valamin agyal egy befejezetlen formulán, vagy egy ha pont-pont-pont folytatású mondaton, vagy egy feltételezésen. Hogy van ez?
Hát valóban volt már, úgyhogy a boltba bevásároltam, és közben eszembe jutott valami, és a felét biztos aztán elfelejtettem, oda rohadtam a pulthoz fizetni, vagy minden. Aztán jöttem kifele, mert valami eszembe jutott, hogy valami ez a megoldás is. Szóval szoktak dolgok így. Reggelente egyébként mindig, amikor itt futottam, mindig meditáltam. Ha valaki rám köszönt, úgy megijedtem, azt se tudtam, hogy hol vagyok. Hát ugye általában sötétben futottam, mert reggel mentem, de mondom, nem azért ijedtem, csak azért, mert egyszerűen elgondolkodtam, meditáltam, hogy hogy is volt, mint is volt. Szóval így töltöttem a sportolással kapcsolatos időt. Ezt is mondom nagyon a fiataloknak, hogy a fizikális és a mentális egészség az nagyon fontos. A fizikális, hogy valamit sportoljanak, amit szeretnek. Ha valaki nem szeret futni, ne fusson, de ugye valamilyen sportot azért kell, hogy üzzön, mert valami mozgás az kell, hát lehet akkor kapálni a kertbe vagy valamit. De ugyanakkor a másik pedig, ugye, hogy a stressz, ugye az a legnagyobb problémánk, és ugye ennek a kezelésére szerencsére én 16 évesen elolvastam Selye János könyvét, és így megtanultam, hogy hogyan kell kezelni, és ez egy ilyen mentális egészséget ad, hogy nem stresszelem magam, mert ugye nem blamálok másokat, nem gondolom, hogy én vagyok a áldozat valami, mert engem mindig félrenyomnak, hanem mindig megtalálom, hogy én mit tehetek, és ez segít, mert a stressz abból van, hogy mindig azt akarjuk, hogy valaki valamit csináljon, hogy a gyerekünk így csinálja, a házastársunk emégy, és nem úgy dolgozna, nem úgy történnek a dolgok, a főnök nem engem nevez ki, hanem valaki más, de ő neki emeli a fizet, nem nekem, és az ember ezen nagyon stresszeli magát. Hát nem tud változtatni.
Valahogy így van ez, amikor a hatóságok, az adminisztráció, meg a tudomány kerül egymással szembe, ugye emlékezzünk vissza a COVID kitörésekor, a wuhani hatóságok nagyon keményen léptek fel, most így diplomatikusan fogalmazok, az első vészjeleket leadó orvossal szembe, hogy pánikot kelt, meg megbontja a rendjet, meg mindenféle egyebet. Na most én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan látja a Nobel-díjas biokémikus a jelenlegi helyzetet, hogy miután a pandémiát úgymond legyűrtük, vagy korlátok közé szorítottuk, hogy az egész történetnek most már van egy utósztoria, hogy már le lehet kottázni. Tanult-e a világ valamit is? Tehát el lehet-e mondani azt, hogyha még egyszer valaki egy második Wuhan környékén, legyen az akár a világ teljesen más szegletén, fölgyújt egy riasztó lámpát, akkor nem ütnek a kezére, és nem mondják azt, hogy ne kelts pánikot.
Én nem tudom, hogy milyen a jelenlegi kínai helyzet ilyen tekintetben.
De most nem csak Kínára mondom, hanem ugye a világra. Hát, igen.
Hát a világra most el kell mondanom, hogy vannak egyrészt ugye a kutatók, és ugye a kutató az úgy gondolkodik, hogy talán nem biztos a dolgában még, mert nem tudja, mondjuk azt, hogy nem tudja, hogy terjed a vírus a levegőbe, tárgyakról. És ez, hogyha kimegy a televízióba és elmondja emberek, nem tudjuk, hogy terjed ez a vírus, de terjed, van, aki megbetegszik, belehal, van, akinek semmi baja nincsen, nem tudjuk, hogy hogyan terjed, kérem, töröljék le a, mit tudom én, mossák ki a kabátjukat, ha nem menjenek társaságosat. És hogyha 2 hét múlva már megtudják, hogy ja, most már igen, a levegőbe, akkor meg mondjuk emberek, most már van bizonyíték rá a levegőbe, és ott marad sokáig, és elmondani. De a politika az más. A politikus azt akarja mutatni, hogy tudjuk, ez így van. És az a határozottság az, ami az embereknek imponál. De aztán, amikor megváltozik, akkor meg elbizonytalanodok, és többen nem is hallgatnak rá. Szóval,
magyarán nem tanult semmit jóformán a politikum? Vagy keveset?
Hát talán a tudósok, a kutatók azok tanulták azt, hogy igenis feladatunk az, hogy egyszerű nyelven elmondjuk, hogy oktassuk a publikumot, és képesek tanulni. Használják a szót, hogy PCR, használják a szót, hogy messenger RNS. Tehát képesek megtanulni, és igenis nekünk, kutatóknak feladatunk az, hogy segítsük és használjunk hasonlatokat, hogy ne használjunk szakszavakat, és úgy magyarázzuk el az átlag embernek, hogy miről is van szó, miről a vírusról, a vakcináról, mert a tudomány annyira előre haladt, és az átlag embernek az ismerete pedig közte egy óriási szakadékban is, és ezt mit megtanultuk. Hát, hogy a politikusok mit tanultak meg, azt nem tudom, de minden esetre maga a tudomány az úgy halad előre, hogy a kutató mindig kétségei vannak, lehet, hogy így, lehet, hogy úgy. Aztán másik kutató még több adatot gyűjt, akkor rájönnek, aha, így vannak a dolgok. És hát ez ilyen önkorrigáló a tudomány. Tehát én amikor idejöttem Amerikába, emlékszem a híres virológus akadémia tagjait Amerikába, a Duesberg azt mondta, hogy a kétszer nem vírus okozza. És egy kimutatta, hogy miért gondolja ezt. És akkor többiek próbálták bizonyítani egy irányba, vagy a másikba, csak hogy mi az igazság. És aztán persze kiderült, hogy mégiscsak a vírus okozza. Aztán vannak kutatók, akik még ezek után is csak ragaszkodnak az elméletükhöz, azok már visszatartják a fejlődést, de ezt a folyamatot, a folyamat az, ami nagyon fontos, hogy megértsék az emberek, mert azt mondták, hogy ó, az egyik kutató ezt mondja, a másik tudós meg azt mondja, hát most kinek higgyünk. A folyamat, tehát ebbe kell hinni, hogy majd az kitermeli az igazságot.
Van ebben a folyamatban egy érdekes belső dinamika, ami hát most ugye utalt arra, hogy stressz a környezetben. Én úgy gyanítom, hogy valamilyen formában stressz forrás is, mert ugye a kutatás általában, és főleg ez az ága a kutatásnak, ez a biokémiás vonatkozása, ez a legkisebb részletekre koncentrál, ott figyel meg változatokat, módosulásokat, és aztán majd valahogyan egy összkép, egy értelmezhető big picture összeáll. De hogy akkor ez a kettő nagyon nagy feszültségben tartja azt a szakembert, aki a részlet és az összkép között valahogy megpróbál, hát ha nem is hidat alkotni, de egyfajta kapcsolatot teremteni rengeteg munkával és még több idővel.
Hát, ha nem tesszük meg, akkor az űrben megjelennek, ugye a vákumban megjelennek azok, akik az internetről tanulták meg a immunológiát, és azok betöltik, és mondanak nagy-nagy hülyeségeket, és megfélemlítik az embereket. És hát egyszerűen arról van szó, hogy az embereknek meg kell érteni, hogy maga ez a vírus, ami a COVID okozza ezt a betegséget. Ez a vírus is egy nagy messenger RNS vírus, csak sok-sok gén van benne, ami sok-sok különböző fehérjét kódol, amitől meg is hallhatunk. És mi csak kiválasztottunk egy icipici részét, amely segít megtanítani az immunrendszerünket, hogy hogyan ismerjük föl az igazi vírust. És ki kellett volna fejezni az embereknek, hogy hé, hát gyermekkorodban is egy nagy csomó, egy ilyen egy legyengített vírust tartalmazó vakcinát kaptál, hát abban volt DNS, volt RNS, hát benyomták, és még azok szaporodtak is ott. Ez meg nem tud szaporodni, nem tud sokasodni, csak annyi, amennyit beraktunk. Tehát az emberek meglévő ismeretére, vagy fölhívni arra ismeretre, hogy igenis a hajdanánk kaptak különböző vakcinákat, amiben nem csak RNS volt, DNS is volt, és semmi nem épült be a génjükbe, nem épülnek azok be, hát ez a volt olyan nehéz bármit is beépíteni egy gépbe, hogy csapnak. És hát az embereket ugye nem respektálják, a kutatót se, nem respektálják ma már a orvosokat se. Hallom, hogy Magyarországon is orvos mondja, hogy jön a beteg, az csak letegezi meg ilyesmi. Hát szóval nem tudom.
Van-e respekt a szakmán belül? Mert hogy ez a mondjuk szakterület azért egy bizonyos pászmája a tudományosságnak és a kutatásnak, de elképzelhető, hogy itt is van azért rivalizálás, van szomszédhoz átnézünk, hol tart, mi hol tartunk féle attitűd. Van-e ilyesmi, és hát ennek a vadhajtásai, a rossz hírkeltés, az irigység. Ugye több ízben megszólal Karikó Katalin, hogy sokan gátolták, nem értették, félretolták az ő igyekezetét, de hogy mindenkinek alapvetően hálás, mert egyrészt pozitívan gondolkodik, másrészt tényleg úgy építette be az élettörténetébe, hogy ezek mind lényegében arra voltak jók, hogy a talán megtorpanó lendületének újabb ándungot adjanak. Na most a kimondottan szakmabeliek, akikről gondolom, hogy szinte név szerint ismerősek az élbolyban levők, ők hogy viszonyulnak? Azért mégis egy Nobel-díj arról szól, hogy hát biokémikus persze a kollega, de ott van egy írtozatos nagy elismerés mögötte.
Megmondom, hogy itt ezen a messengeres területen egy nagyon kis csapat ember volt csak, aki. De a 90-es évek elején többen is neki fogtak, és publikáltak is, de általában csak egy publikációig ment el a dolog, és kész, ott hagyták. Már most, miután találkozom velük, kérdezem, hogy miért, és hát mondták, nem kaptak pénzt, és elmentek más területre, és nem foglalkoztak a messenger RNS-sel. És hát azok a néhány ember, aki ott később bekapcsolódott, dolgozott, hát szóval ott én egy ilyen jól ismert személy voltam, tehát az első messenger RNS konferencia, ami ilyen területen alapult, az 2013-ban volt, és én voltam az első keynote speaker ott, tehát aki ugye, és én hívtam meg nagyon sok embert, akiről tudtam, hogy jó, talán ő most érdekli ez a terület, és hát nem nagyon mondom, hogy köpködtek rám azért, hogy én kaptam a díjat, mert őszintén gratuláltak, és úgy gondolták, hogy igen, megérdemeltem, mert hát ugye ezen a területen dolgoztam, de ugye senki nem figyelt nagyon rá, hogy sajnáltak is sokan, hogy egy ilyen molekulával dolgozom, ami olyan mások számára nem sok jót jósol, de mindegy, és én csak kitartottam, mert azért mégis hiába nem kaptam pénzt, én nem mentem más területre, hanem mindig itt próbáltam, akkor tisztítsam az RNS-t, akkor módosítsam, hogy még több fehérje keletkezzen, tehát erre koncentráltam.
Egy olyan rövid hír ugrik be nekem, amikor Karikó Katalin éppen Szegeden van, Új-Szegeden pontosabban, és megtekinti azt a 28 méteres falfestményt, ahol Szent Györgyi Alberttel együtt ott vannak egy ilyen, hát mondjam azt, hogy modern freskó is akár. Ugye ez két dologról szól, arról, hogy van a tágabban értelmezett lokálpatriotizmusnak varázsa, mert hogy ott kezdi el a tanulmányait, ugye Kisúj szállás az mindenképpen ott van a szívecsücskében, mert onnan az az Origó és Tóth Albert tanár úr, aki már szerintem valahol ilyen mitikus névvé alakult közben. Na de hogy lesznek-e még szegediek, vagy Szeged környékiek, akik 15-20 év múlva, ugyanúgy, ahogy Karikó Katalin, fölnéznek saját portréjukra, és azt mondják, hogy igen, megérte. És nem csak, hogy megérte, igen, itthon, otthon vagyok.
Nagyon nehéz kérdés itt, ugye ez az ünneplés, meg egyéb, ami irányomban van most. Én akkor is nagyon elégedett lettem volna, mert tudtam, hogy amit csinálok, az fontos. Ha én rólam senki nem tudja, hogy én valaha is voltam, és valamit is csináltam. Tehát nekem nem volt soha fontos ez az elismerés, ami...
Most nem is az elismerésre utalok, hanem arra, hogy lesz-e 12. Nobel-díjas, legyen akár nő is, miért ne egy, még egy, a második. És lesz esélye Magyarországon kiteljesedni egy ilyen szakembernek. Hogy néz ki most ez a helyzet?
Hát, szerintem hogyne. Mindenütt megvan a lehetőség, és ott is. Tehát most már még inkább elmondhatom, hogy most jobban van lehetőség, mert ugye az interneten keresztül mindig lehet olvasni, tanulni, és nagyon sok minden ott van, a válasz már ott van, csak az emberek nem olvasnak eleget. És hát ugye számomra Amerikába jönni ez volt a egyik legfontosabb dolog, hogy ugye hallgathattam előadásokat. Igaz, egy óra hosszát átmentünk New Jersey-ből, hogy meghallgassuk a Robert Gallo, mit mond az AIDS-ről, mit tudnak már, nem volt internet, nem volt semmi, hát oda kellett menni. Vagy itt a University of Pennsylvania-n a legelittebb előadók jöttek. Hát én minden héten kétszer ott ültem, de úgy, hogy előtt elolvastam, hogy mit is csinál az az ember, tehát az a kutató, nem úgy, hogy beülök és akkor hallok először, mindig fölkészülve mentem. És hát ezek az ismeretek most ott van az interneten, bárki a YouTube előadást megnézheti, ezért van az, hogy nagyon sok esetben, ha nem megyek el előadni, akkor megmondom, tessék, itt van, meg lehet hallgatni. Magyarul is van, angolul is van előadást, amit tartottam, külön beszéltem a diákoknak, azt is elküldöm a linkeket, hogy hallgassák meg, és ez van, vagy olvassák fel a könyvemet, és abban tanácsot adok, hogy hogyan lehet a stresszet kezelni. És akkor ilyen módon nem szükséges, hogy én is megjelenjek fizikailag, mert hát ugye nagyon sok más dolgom is van, amit szeretnék még tenni, és hát...
És még nem találták még fel azt az Xerox gépet, amely lesokszorosítja Karikó Katalint, vagy 3D nyomtatót, ugye? Áttörések, életem és a tudomány, ez a könyv, amire utalt az előbb, de van egy másik, ami a gyerekkönyvként jelent meg, Soha ne add föl, egy kifest, és ennek a sztoria azért megejtő, mert egy olyan édesanya proponálta, illetve a projektnek a hát ötletgazdája, akinek a gyereke belehalt a Covid-ba. Találkozott-e a szerzővel utána?
Igen, hát már megjelent a könyv, és csak egyszer Bostonban voltam, és hát másfél órát oda vezetett, hogy találkozhassak vele, de ő a lányommal beszélt, ugye, tehát a rajzok, meg egyebek is ez alapján készültek, ugye, hogy milyen állataink voltak, meg a lányom, ugye benne van, hogy maratonra készültem, és a lányom, hát akkor biciklivel ott jött mellettem, és mindig iztatott, meg hozta a vizet, mert amikor már egyre nagyobb 20 kilométert futottam hétvégén, akkor már jött mellettem, karikázott, és mondta, anya, tudod csinálni ezt?
Ő tudta a legjobban, mert olimpiai bajnokként csak tudja, hogy milyen egy edzés, amikor az embert kifacsarja. Ugye evezős... Hát igen, de ő is már akkor keményen sportpályán volt, vagy sportoló volt. Mégis milyen volt ez a találkozás? Valószínű, hogy nagyon sok olyan pillanat van, amitől megilletődik, vagy elcsuklik a hangja Karikó Katalinnak. Ez is egy olyan?
Igen, mert hát amint említette, hát emiatt is volt, hogy ugye valaki elveszít a gyerekét, és akar valamit, hogy leírja, mert fontosnak tartotta, és a gyerekeket inspirálja ezáltal, és hát megjelent ez a könyv egyébként, ugye először itt Amerikában angolul, megjelent már japánul is, és Magyarországon most összejelent meg. És hát reméljük, hogy gyerekek rájönnek arra, hogy hát nem akárhol is fölnő valaki, hogyha elszánja magát, és beleteszi az energiáját, akkor az álmai valóra válnak. És merjenek álmodni. És hát ez az egyik fontos üzenet.
És menet közben az a kislány, aki úgy gondolta, hogy a kutatás arról szól, hogy bemegy, és mindig valami mással foglalkozik, meg vitaminokat talál fel. Aztán végül egy, hát nem azt mondom, hogy monoton, de mindenképpen a maga egyhangúságát és a kitartást is feltételező munkára áldozta élete nagy részét. Lehetett volna más is? Másként más, és mégis sikeres?
Nem tudom, ugye maga Seje mondta mindig, hogy ne nézegessünk vissza, és mi lett volna, ha, hanem csak mindig előre, és azon gondolkoznunk. Hát nem tudom. Apukám mondta, hogy ő látott már női hentest is, és én tudok kolbászt csinálni, és hát ugye rengeteget dolgoztam a hentes üzletbe is, szóval tudok én mást is csinálni. Tehát nyilván...
Most itt csendben elszégyelem magam, mert az én apai nagyapám is hentes mészáros volt, de nem ragadt rám se. Annyi, hogy nem irtozom a vértől, de hát azt gondolom, hogy ez a szakmában nem jelent túl sokat. A receptet, ezt a karikóféle kolbász receptet le fogja védetni?
Hát leírhatom ugyan, és levédethetem, és elkészítheti valakit. De hát valóban ez a levédéssel kapcsolatban is jut eszembe, hogy mi például a Drew Weissmannal nem akartuk ezt se levédetni, azt gondoltuk, hogy mindenki csinálja. Csak aztán ugye használja a módosítást, tehát ugye ahhoz, hogy valaki belerakja a pénzét, hogy letesztelje meg egyebek, azt nem tudja visszavenni, hogyha nincsen levédve. Nem gondolkodtam még rajta, hogy levédetem a karikóféle kolbász receptjét.
De akár ez is lehet egy adott pillanatban.
Az is lehetne, igen. Hurkát is nagyon-nagyon finom hurkát csinált apukám, azóta se ettem olyan finomat. Hát ez így van már.
A megegyezésünk az egy bő fél órás találkozóra korlátozódott, mivel 4 óra 30 perc alatt futotta le a maratont 49 évesen, akkor ezt a bő 30 percet én megköszönöm Karikó Katalinnak, bár futhatnánk még köröket, mert vannak még kérdéseim, de talán azzal váljunk el, hogy hát egyrészt nem fogjuk megvárni azt a pillanatot, amikor a további kutatások konkrét eredményei lesznek a rák és az autoimmun betegségek irányába megtett lépések, immár konkrét gyógyszerekként megjelennek. Hamarabb jelentkezünk, ígérem, tehát hogy menet közben pontosan, amit ön említett, folyamatában próbáljuk, ha nem is elemezni, de legalább jelezni ezt az erőfeszítést, és hát nyilván, hogyha majd lesz erdélyi körút, akkor itt a Kolozsvári Rádióban már most be lehet jegyezni a naptárba egy stációt, legalább egy tetőterasznyi időre.
Köszönöm szépen a meghívást, és elnézést, hogy ilyen sokáig nemet mondtam, de megmondom, hogy a Friderikusz is.
Hát ez rólunk szól, ez a kitartás, igen, van a sajtóban is van egyfajta makacság, valahol mindig összejönnek a történetek, ha kitartás van. Köszönöm Karikó Katalin még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen István, viszont hallásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, a tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.